Nagy a mi Urunk, és igen hatalmas, bölcsességének nincsen határa. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Dicsőítsd, Jeruzsálem, az Urat, dicsérd, ó Sion, a te Istenedet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat a 165. számú dicséret első versének eléneklésével, amely így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét a példabeszédek könyvének 8. fejezetéből, a 10-től a 17. versig terjedő ige szakaszból, mivel hosszabb rész helyünket elfoglalva figyelmes szívvel hallgassuk. Az említett helyről a példabeszédek könyvének 8. fejezetének 10. versétől fogva így olvasom Isten igéjét. Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt, és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a bölcsesség a drága gyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek. Én, bölcsesség, lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. A kevésséget és felfuvalkodást és a gonosz utat, és az álnok szájat gyűlölöm. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot, én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek a földnek minden bírái. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Isten áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását, és az engedelmesség lelkét adja nekünk, hogy a szívünkbe hullott ige Isten dicsőségére gyümölcsöt is teremjen. Így helyünkön maradva csendesedjünk el a szívünkben, és imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért a kegyelemért, hogy megőriztél bennünket az elmúlt hét során és a hitben. Köszönjük neked, hogy valóban nem csak azok a dolgok történhettek meg, amiket szemünk látott, vagy amiről tudomást szereztünk, hanem mindeközben mennyei atyánk előtt megváltó úrunk szüntelen közben járt értünk, Golgotai kereszten bemutatott áldozatával bocsánatot szerzett elkövetett bűneinkre. Köszönjük, Urunk, ezt a kegyelmet, irgalmat, amelyben részesítettél, és ami miatt remélhetjük is ezt a bűnbocsánatot. És köszönjük, hogy királyok királyaként vezettél, uralkodtál az elmúlt héten is, hogy a velünk történő dolgok nem véletlenségből, hanem a te akaratodból estek meg rajtunk. És köszönjük, hogy így fogadhattuk akár az áldást, akár a terhet, akár a megpróbáltatást vagy fájdalmat is. Bocsáss meg, amikor szemünk elől tévesztettünk téged, és csak a szem látásával láttunk, de a hitével nem. Bocsáss meg, Urunk, amikor kétségbe esve saját magunk próbáltuk meg életünk dolgait megoldani önerőből, és nem könyörögtünk hozzád, akinek a kezében vagyunk, és akinek hatalma van megszabadítani minket. És kérünk, bocsáss meg, Urunk, amikor igédet olvastuk, hallottuk, magunkra vettük, de vagy nem hittük el, vagy pedig életünket nem igazítottuk ahhoz, szívünk nem változott meg, akaratunk ugyanaz maradt, és vágyainkat nem leplezted le. Mindezért kegyelmedet és irgalmadat kérjük, és reméljük is Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy kérhetjük most is, hogy igéd úgy szólaljon meg, hogy jusson el a szívünkig, életeket, gyülekezetet formáljon, de elsősorban, Urunk, a te dicsőségedre hadd váljék. És könyörgünk, Urunk, hogy ez a hirdetett ige kétélű éles kartként ne csak a felszínt érintse, hanem ítélje meg szívünk gondolatait, vágyait. Köszönjük, hogy megígérted, hogy ahol a te nevedbe jövünk össze, ott velünk vagy, és nem pusztán jelenléteddel áldasz meg bennünket, hanem úgy is, hogy a te jelenléted, lelked munkája révén számunkra áldás lehet. Kérünk, hogy így áld meg mai Isten tiszteletünket, imádságainkat, énekünket, dicsőítessél te magad, felséges Urunk. Kegyelmedben bízva kérünk, hallgass meg. Amen. Hirdetem bűneink bocsánatát a Kolossé beliekhez írott levél alapján, mert megvan írva. Titeket, akik halottak voltatok, megelevenített együtt ő vele, megbocsátván minden bűnötöket, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Amen. Folytassuk Istenünk énekszóba való magasztalását a 371. számú dicséret eléneklésével. Az első verse így kezdődik. Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk. Csendesedjünk el szívünkben és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, azt mondtad, hogy a te beszédeid, amelyeket szólsz lélek és élet számunkra, kérünk, hogy most is igéd által eleveníts meg, éltess bennünket, és a neked való szent életben erősíts. Mutass utat, ha eltévejedtünk, intsél bennünket, ha erőtlenek vagyunk, erősíts, ha bátortalanok, adj erőt, Urunk. Kérünk mindenképpen, a te szent nevedet magasztalt fel a mi szívünkben. Amen. Isten hozzánk szóló igéjét, Izsaiás könyvének 5. fejezetéből olvasom a 21. verset. Jaj azoknak, akik a maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Kedves testvérek, az elmúlt héten tartott református imahét kezdő hétfő esti alkalmán a szárdészi gyülekezetnek írott leveléről volt szó, amely a Jelenések könyve elején található, amelyben Urunknak az a kemény kijelentése hangzott el, hogy egy gyülekezet felé, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Ez a mondat többek között arra is rámutat, hogy az embereket, mindannyiunkat megkísért az, hogy a látszat szerint éljünk, és egyúttal ezáltal a valóságtól elrugaszkodva is. Mert nagyon sokan nem mernek szemben nézni szívük állapotával, mint ahogyan Szárdészban nem merték bevallani azt, hogy lelkileg halottak voltak, és ezért helyette valami mást igyekeztek mutatni, egy látszatot, akár gyülekezeten belül, akár kifelé, mint ahogy az a gyülekezet is azt mutatta, hogy mi élünk, aktívak vagyunk. Mai igény mondani valóját ehhez igazítva úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy bölcsek vagyunk, de valójában távol vagyunk az isteni bölcsességtől, sőt, lehet, hogy az igény keresztül Urunk azt mondja életünk bizonyos részére, gondolkozásunkra, hogy bolond. Mert a felolvasott igeversből, hogy jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önön maguk előtt, a jaj szó egyrészt erre vonatkozik, arra utal, hogy az az ember tévesen gondolja magát bölcsnek, valójában nem az. Másrészt pedig arra utal ez a jaj szó, hogy ha valaki tudomásul veszi ezt, hogy bölcsnek gondolja magát, és valójában nem az, és nem akar ebből az állapotból megszabadulni, nem akar megváltozni, akkor azon Isten haragja lesz. Mielőtt rátérnénk a felolvasott igevers üzenetének bővebb kifejtésére, rá szeretnék mutatni néhány bibliai példán keresztül arra a testvéreknek, hogy ez, hogy bölcseknek gondoljuk magunkat, ez nem csak néhány okoskodó, tudálékos emberre nézve igaz, hanem általános emberi bűn. Mert az alapvető gondolkozásunk, ahogyan éljük az életünket, és ahogyan gondolunk a saját dolgainkra, sajnos ez határozza meg, hogy mi magunk vagyunk azok, akik bölcsen tudják irányítani az életünket. Az első példa, amit a Szentírásból szeretnék hozni erre, Lukács evangéliumának 12. fejezetében található meg, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy az emberek közöttünk az egyik legáltalánosabban elterjedt bolondság az, amikor azt gondoljuk, hogy a mi életünk a kényelemben, a jólétben és a pénzben való bővölködésben van. Az az igazi élet, hogyha jól élek. Egy példázatot is mond egy gazdag emberről, aki már nem tudta hova betakarítani, begyűjteni a földjén termett gazdag termést, mert már minden magtára megtelt, és ezért úgy döntött, hogy lerombolja a régi csűröket, és újakat, nagyobbakat épít. Erről az emberről mondja megváltó Urunk, bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet tőled, amiket pedig készítettél, kié lesznek. Jézus Krisztus rámutat nem pusztán arra, hogy az anyagiak határozzák meg életünk nagy részét és tetteinkét, De arra is rámutat egyúttal, arra a bolondságra, ami sajnos általános, hogy úgy élünk ezen a földön, mintha soha nem fogynának el a napjaink, mintha soha nem kellene meghalnunk és Isten színe elé állnunk. Másodszor Jeremiás próféta mondja a könyvének 4. fejezetében, a 22. versben, bizony bolond az én népem, engem nem ismernek, balgatag fiak ők és nem értelmesek. Bölcsek ők a gonoszra, jót cselekedni pedig tudatlanok. Ez már kicsit közelebb áll hozzánk egyházi emberekhez, de és rámutat arra a bűnre ez az igevers, hogy sokan úgy gondolkoznak a bölcsességről, mint olyan dologról, amit teljesen független Istentől. Nem kell Istenben hinnie valakinek ahhoz, hogy bölcs legyen. Ez is az ige szerint egy bolond elképzelés. Másrészt pedig rámutat arra, hogy a legtöbb bűnünk a saját bölcsességünk miatt van. Azért vétkezünk nap, mint nap, mert úgy teszünk és úgy élünk, ahogyan azt mi jónak látjuk és gondoljuk. A harmadik példát a hegyi beszéd végéről Máté evangéliumának 27. fejezetéből a 26-tól kezdődő szakaszból szeretném hozni, amikor Jézus Krisztus az ige hallgató emberekről beszél. Azt mondja, hogy ha valaki az ő beszédeit hallja, és nem cselekszi meg, akkor ahhoz a bolond emberhez hasonló, aki a házát a homokra építi. Ugyebár a homok azért elég instabil alap, és ezért mondja is a folytatásban, hogy jött az eső, jött az árvíz, jött a szél, és a ház összedőlt. És Urunk hangsúlyozza ebben az igeszakaszban, nagy lett annak a háznak a romlása. Ugyanígy mond minket is bolondnak Isten, amikor tetteinket és életünket nem az ő akaratára, hanem saját elképzeléseinkre, vágyainkra alapozzuk. Ez a három bibliai példa nagyon általános, majdhogy nem életünk egészét felölelő üzenettel bír. Tehát, hogy mi hajt bennünket, mitől van biztonsági érzetünk, a pénz, nem gondolunk a halálra, az, hogy nem Istennel képzeljük el a bölcsességet, mert ha azzal képzelnénk, akkor csak is őtőle függenénk, és arra mutat rá, hogy az ő beszédeit nem csak hallgatni kell, hanem meg is cselekedni. És ezek olyan általános dolgok, testvérek, amelyek meghatározzák a konkrét életeseményeinket, a családunk életét, munkahelyi feladatainkat, azt, hogy hogyan vagyunk ott jelen, tanulmányainkat, a párkapcsolatunkat, a gyülekezeti kapcsolatainkat, mindent meghatároz. Ezért mondanám általánosnak, de mégis lényegesnek és alapvető dolognak, amiről beszélni kell. Ha valaki konkrét példát szeretne, hogy miben nyilvánul meg a bölcsember bölcsessége és a bolond butasága, az vegye elő a példabeszédek és a prédikátor könyvét, ott nagyon sok konkrét esetet találhatunk meg ezzel kapcsolatosan. De ez az említett három példa elég számunkra ahhoz, hogy megértsük, miért mondja megváltó Urunk, jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Most pedig szeretném ezt az igeverset bővebben is kifejteni, miután látjuk, hogy ez egy általános bűn. Ézsaiás nem csak egy adott embernek mondta ezt egész Izrael területén, hanem Isten népének, akik bűnben éltek. Előjáróban beszélnünk kell arról, hogy a Szentírás különbséget tesz a tudás és a bölcsesség között. Mert ugyebár bölcsességről szól ez az igevers. Maguknak bölcseknek látszanak. A tudás alatt a tanulás vagy tapasztalatok útján megszerzett ismeretet kell értenünk. A bölcsesség ellenben az a képesség, amely által a gyakorlati életünket Istennek tetsző módon tudjuk alakítani és rendezni. Egy hírneves teológus nálam jobban összefoglalta ennek a kettőnek a kapcsolatát, ezért tőle idéznék. A tudás és a bölcsesség nem ugyanaz, bár szoros kapcsolatban állnak, nem mindig követik egymást. Egy tanulatlan ember lehet sokkal bölcsebb egy tanítónál, mert nem a felhalmozott tudás mennyisége számít, hanem hogy hogyan döntünk. A tudást tanulás útján szerezzük, a bölcsesség azonban a dolgokba való intuitív bepillantás következménye. Az előbbi, a tudásfelhalmozás elméleti, az utóbbi, a gyakorlati bölcsesség gyakorlati, ami a tudást bizonyos konkrét célok szolgálatába állítja. Azért fontos különbséget tennünk aközött, hogy valaki sokat tanult és sok információnak van birtokában, és aközött, hogy hogyan él a gyakorlatban és hozza meg a döntéseit, tehát a tudás és a bölcsesség között. Mert amikor ez az ige arról beszél, hogy jaj azoknak, akik a maguk szemében bölcseknek látszanak, akkor tisztáznunk kell, hogy elsősorban nem azokról az emberekről beszél, akik nagy tudással rendelkeznek, hanem azokról, akik maguk szerint elég bölcsek ahhoz, hogy életüket a saját elképzelések szerint éljék és alakítsák. És ez az előbbi, hogy valaki nagy tudásnak gondolja magát, holott nem az. Ez is előforduló bűn, beképzeltség. De az az utóbbi, hogy bölcseknek látjuk magunkat, és a magam akarata szerint élem az életemet, az szinte általánosan elterjedt, mindenkire nézve igaz, még hívők között is megkísért bennünket, mindannyiunkat. Ennek a bűnnek pedig több része is van. Először is a próféta hangsúlyozza azt, hogy az ilyen emberek mindig a maguk szemében tűnnek bölcseknek, nem mások megítélése szerint. És ezt hangsúlyozza az ige, hogy az így gondolkozó ember igazából megelégszik saját magával, és nem kíváncsi másra. Nem, ezt a gyakorlatban nem azt jelenti, hogy mások mondanak rólunk valamit, hogy milyenek vagyunk, és azt eleresszük a fülünk mellett. Lehet, hogy még mérlegeljük, és azt mondjuk, hogy igen, talán igaz. De akkor is mi döntjük el, hogy igaz-e az, amit a másik mond, vagy nem. Én döntöm el, hogy helyes-e az ő meglátása rólam, és nem pedig automatikusan azt mondom, hogy hát igen, igaza van. Testvérek, ez egy olyan önteltség, amely azt hiszi magára, hogy teljesen belelát a saját szívébe, nem számol azzal az esetőséggel, hogy az emberi szív képes magát becsapni, amely tökéletesen azt hiszi, hogy meg tudja ítélni saját tetteit, és nem hajlandó az ige ítélete alá állni, hogy Isten mondjon véleményt és alkosson ítéletet a mi tetteinkről. És olyan teltség ez, amely nem képes más véleményét, tanácsát elfogadni, mert azt gondolja, hogy a sajátja a legjobb. Az, amit én gondolok, amit én tervezek tenni, az a legjobb nekem. Ezzel szemben Isten azt mondja, hogy az embert nem a magáról alkotott képe kell, hogy elsősorban meghatározza, és nem az, hogy én hogyan gondolkozom magamról. Fontos az, hogy rendelkezzünk önismerettel, a Szentírás szerint is. Kálvin János institúciója elején ezt írja, egész bölcsességünk már tudni illik, amelyet igaz, valóságos bölcsességnek kell tartanunk, két részből áll, Isten és önmagunk ismeretéből. Tehát nem az önismeret megszerzésének vágyával van a baj, és nem is azzal, hogy van egy magunkról alkotott, tudatos elképzelésünk. Ott szoktunk gyakran eltévedni, hogy honnan veszük ezt az önismeretet, hogy mi ennek az önismeretnek a valódi forrása. Isten ebben az igében azt is hangsúlyozza, hogy nem az számít, hogy az ember a maga szemével milyennek látja és ítéli magát. Mert önismeretünk forrása, testvérek, nem magunkban van. Mi részben ismerjük magunkat, és azt is úgy, hogy magunkat becsapjuk. De nem is más, minket ismerő emberekben van önismeretünk forrása. Mert előfordulhat, hogy szeretteink, családtagjaink, szoros barátaink, akik nagyon jól ismernek bennünket, rávilágítanak magunkkal kapcsolatban olyan dolgokra, amik nekünk nem tűntek fel, és azt mondjuk, hogy köszönöm, hogy most ezt mondtad, mert én ezt nem vettem észre, hogy most én így viselkedtem. De még ők is csak emberek, és nem látnak a szív mélyére, és nem látják az abban lévő bűnös kívánságot és vágyat, ami igazán meghatároz bennünket és motivál. Ezért Isten hangsúlyozza a mai igénkben, hogy a helyes önismeretünk, ahogyan a valódi bölcsesség is, egyedül őtőle jöhet, és csak a Szentírás ismeretén alapulhat. Isten az igébe tükröt tart nekünk, hogy ki vagyok bűnös emberként, milyen bűnök kísértenek meg engemet, és mi határozza meg az életemet. És testvérek, gondoljunk abba is bele, hogy mit érek azzal, ha magamat bölcsnek gondolom, és esetleg még másokkal is elhitetem, mert tudok olyan látszatképet mutatni magamról, hogy annak tartsanak. Mit érek ezzel, ha Isten igében azt mondja rólam, hogy valójában bolond vagyok? Ki az, aki jobban ismer engem? Tegyük fel a kérdést. Én vagy Isten? Ki a szívnek és a veséknek vizsgálója? Én vagyok? Vagy a Teremtő Úr, aki minden porcikámat ismeri? Emögött, a bűn mögött tehát, hogy magamat bölcsnek látom, az húzódik meg először, hogy az embert nem érdekli az, amit másik mond, elsősorban nem érdekel bennünket az, amit Isten mond rólunk. Akkor esik bele az ember ebbe a bűnbe, hogy magam szemében bölcs vagyok. Másodszor észre kell vennünk azt, hogy nem csak az a bűn, hogy nem érdekel Isten véleménye rólam, hanem az is, hogy milyen mértékkel mérem magamat. Azaz, nem mindegy, hogy mi alapján határozom meg a bölcsesség fogalmát, hogy ki a bölcs ember. Nem mindegy, hogy azt én mondom meg, vagy Isten mondja meg az igében. Mert ha saját mértékemmel mérek, állítok fel különféle elvárásokat, hogy az a bölcs ember, aki, és akkor ott felsorolom a magam elképzeléseit, akkor a legtöbb esetben, hogyha magunkat megvizsgáljuk, nagyon sokszor bölcseknek bizonyulunk. Ellenben, ha Isten mértékét vonatkoztatnánk magunkra, lehet, hogy szembesülnöm kellene akár az említett igéken keresztül is, hogy bizony nagyon sok mindenben bolondmagyarra élek, még ha hiszek Istenben akkor is. A hamis mérce használata pedig nem csak önámításhoz vezet, azaz nem ismerem meg magamat helyesen, olyannak, amilyennek Isten lát, hanem azt a veszélyt is rejti magába, hogy az ember nem fogja keresni a gyógyszert saját bajára, mivel letagadja a saját betegségét. Azt, hogy bölcsesség nélkül élünk. Harmadszor pedig, ha azt gondoljuk, hogy Isten ismerete nélkül is lehetünk bölcsek önmagunkba, akkor az egyik legrégebbi bűn kísért meg bennünket. Gondoljunk az édenkerti esetre, amikor a kígyó az első emberpárt mivel kísértette meg? Azzal, hogy azt mondta, olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Nagy tudásúak lesztek, igazán bölcsek. Ez a bűn, ez a régi bűn több dolgot is tartalmaz. Először is azért ezzel kísért meg bennünket a kísértő, mert nagyon jól tudja az ember, hogy a bölcsesség egy kívánatos dolog. Bölcsnek kell lenni ahhoz, hogy jól tudjunk élni és dönteni. Ugyanakkor az ember a saját önbecsülése miatt is szeretne bölcs lenni. A mai önfejlesztő tréningek általában ezt szokták kihangsúlyozni, legyen önbecsülésed, mert bölcs vagy, meg mindenben pozitív vagy. Harmadszor pedig az embernek az is jól esik, hogyha adnak a véleményére. Ha úgy tekintenek rá, mint egy bölcs emberre. Hogyha egyrészt megkérdeznek minket, akár gyermekeink, akár barátaink, ha komolyan veszik azt, amit mondunk, és megszívlelik. Az melyik embernek nem esik? Jól, testvérek. Mindenki szeretne ilyen módon bölcs lenni. És pont ezt ismerve, hogy az ember szem előtt kívánatos a bölcsesség, a kísértő le is csap erre. És egy olyan dologban kísért meg bennünket, ami teljesen istentelen. Úgy kínálja nekünk fel a bölcsességet, hogy azt el akarja szakítani Istentől. És ebben a bűnben ez az egyik nagy gonoszság, hogy az ember Isten nélkül akar megszerezni valamit, ami elválaszthatatlan ő tőle, a bölcsességet. Mennyei atyánktól való függetlenséget a kísértő az ember számára kívánatos állapotnak állítja be előttünk, olyannak, mint ami a nagykorúságnak a jele. Ha te olyan bölcs vagy, hogy már Istenre sincs szükséged, na akkor vagy érett, és akkor vagy igazán bölcs. Ha éretten akarsz gondolkodni, okos, bölcs akarsz lenni, akkor vágd el a köldögzsinót, ami összeköt Istennel, és légy független tőle. Ez szerint a megítélés szerint az Istentől való állandó függés, ráhagyatkozás, az ő véleményének, akaratának naponként keresése bibliaolvasás útján is a kiskorúság jele. Mert nem egyedül csinálod, mindig Istenre hagyatkozol. Így könnyű, más mondja meg neked. Az az igazi, hogyha magadtól tudod és magadtól élsz. Testvérek, emberiségünk már több évszázada ebben a nagy felvilágosodásban él, és próbálja meg Istent félretenni. Nem kell messze menni, a múlt évszázadban is nagy ideológiák születtek arra, hogy az egyház kiskorúságban tartja az emberiséget, meg kell szabadulni az egyháztól, mert hát a gondolkozás csak hátráltatja. Pedig a Szentírás szerint, testvérek, pont az az igazi bölcsesség, amely sosem veszíti szem elől Isten félelmét, hanem akaratán és igénycsük állandóan. Az Istennel való kapcsolat még szorosabb váltása teszi bölcsebbé az embert. Az Isten nélküli bölcsességre való vágyás mögött a függetlenség gondolatán kívül a nagyra vágyás csábítása is megbújik. Mert mit mond a kísértő? Olyanok lesztek, mint Isten. Ezt indirekte szerintem egyikünk sem akarja. Ha itt szemtől szembe valaki ezt mondaná, hogy te biztos olyan akarsz lenni, mint Isten, letagadnánk. Mert ez tudatosan nem fogalmazódik meg bennünk. Mégis az, ahogyan gondolkozunk, és az, ahogyan élünk, mégis erre mutat rá, hogy mi bölcsebbek akarunk lenni Istennél, mert inkább a saját elképzeléseinknek engedünk, mint sem az ő útmutatásának és igéjének. Bölcsebb vagyok, mert a magam életét, magam elképzelése szerint élem. A csábító arra próbál rávenni minket, hogy nagyra, többre vágyjunk, mintha Isten valami nagyon lényeges dologtól megfosztana bennünket, és nem adna oda nekünk, és azt nekünk magunknak kell ezért megszerezni. Le akarja rázni magáról a teremtmény voltának láncát az ember, meg akar szabadulni a teremtettségével járó korlátoktól, el akarja hagyni Istentől kijelölt helyét, és több és nagyobb akar lenni, mint Isten azt kijelölte számára. Bölcsebb akarok lenni, mint lehetek, és olyan módon, amit Isten megtiltott ő nélküle. Az ősi kísértés, testvérek, ma is naponként ejt fogjul minket, és gondolatainkat Isten nélküli hiába való képzelgésekké teszi. És Isten nem akarja, hogy ebben az állapotban maradjunk. Nem akarja, hogy a bölcsességünkre ez legyen jellemző, ezért szól a próféta által, figyelmeztet mentő szeretetével, jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Ez a mentő szeretet figyelmeztetése, testvér. Így gondolkodsz magadról? Ha igen, veszélyben vagy. És Isten ebből akar megszabadítani minket. Az eddig elmondottak önmagukban is nagy bűnök, ha az ember így gondolkozik magáról, de ezeknek következményei még súlyosabbak ránk nézve, ha valaki ezzel áltatja magát, hogy bölcs Isten nélkül. Azért súlyosabbak a következményei ennek az állapotnak, mert ha valaki bölcsnek látszik maga előtt, akkor az illető nem fog akarni tanulni. Azt fogja mondani, hogy én vagyok a tanítómester. Nekem nem mondja meg más, hogy mit és hogyan tegyek. És pont ezért, mivel így gondolja, ezért nem fogja Isten igéjét elfogadni és magára venni. Ez a fajta gondolkozás akadályoz bennünket Isten igéjének elfogadásában. Minden igei intést, figyelmeztetést és tanácsot elutasít az ember, aminek következménye az, hogy az ige nem lesz az illetőre hatással, mert saját előítéletei, vélt tudása, idézőjeles nagy bölcsessége megakadályozza abban, hogy az igazi bölcsességet az igén keresztül Istentől elfogadja és megkapja. És ez súlyos következményekkel jár testvér ránk nézve. Erről beszél Pál apostol is a korintusiakhoz írt első levélben, a első fejezet 18. versével kezdődően. A keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak vitázója? Nem, de nem bolondsággá tette Isten a világnak bölcsességét. Mert mindenekután az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ, a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mit tegyünk testvérek, ha felismerjük ezt a helyzetet? Milyen figyelmeztetés ad nekünk az ige? Először is azt mondja az Úr, hogy vedd magadra az ő igéjét. Vonatkoztasd magadra. Gondolkodj el, mennyire igaz rád, hogy bölcsnek tartod magadat, és ezt ne úgy nagy általánosságba tedd meg, hanem gondold végig a mindennapjaidat, a döntéseidet. Azok fogják megmutatni, hogy melyik bölcsességet követed. A sajátodat, vagy Istenét. Másodszor azt mondja az ige, hogy ha felismered, hogy sok benned az emberi bölcsesség, és kevés az isteni, még hívőként is, akkor fordulj Istenhez. Mert arra a kérdésre, hogy hogyan lehet az isteni bölcsességet megszerezni, testvérek, a válasz nagyon egyszerű, Istentől meg lehet kapni, mégpedig az ige elhívése és tanulása által. A Szentlélek ajándéka ez. A Szentírás ugyanis egyedül Istent nevezi bölcsnek, mert ő minden bölcsesség forrása. És ha valaki bölcs akar lenni, azt őtőle kell megkapni az ige ismeretén keresztül. Ezt a bölcsességet nem lehet pusztán józan paraszt ésszel megtanulni, testvérek. Ez ajándék. Ezért mondja Jakab apostol is, hogyha valaki észreveszi, hogy nincs bölcsessége, akkor ne kétségbe essen, ne csüggedjen el, hanem kezdjen könyörögni Istenhez. Mert ezt írja az apostol a levelének első fejezetében. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. Harmadszor pedig, testvérek, szívleljük meg a példabeszédek könyvének harmadik fejezetében írtakat, az 5., 6., 7. verseket. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útjaidban megismered őt, akkor ő igazgatja te utaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. Mit mond ez az ige arról, hogyan újítja meg Isten a mi értelmünket? Több dolgot is, most csak néhányat felsorolás szintjén mondanék el, néhány gondolattal kiegészítve. Az első azt mondja az Úr, bízzál az Úrban teljes elmédből. És rögtön a folytatásban hozzá is teszi, a magad értelmére pedig ne támaszkodj. A kettő testvérek elválaszthatatlan egymástól. Meg kell tanulnunk bízni Isten ítéleteiben és útjaiban. Azért, mert sok esetben az emberi logika szerint furcsa és nem érthető az. Szeretni ellenségeinket, odafordítani arcunkat, amikor megbántanak minket, hogy folytathassák. Megbocsátani akkor is, amikor nem kérnek bocsánatot. És még sorolhatnánk. Isten útjai az emberi logika számára nagyon sok esetben nem érthetőek. Ezért Isten nem azt mondja, hogy éljsd meg minden áron, bár ő ezt meg is adja egyébként, egy idő után az ember megérti, hogy miért kéri ezt, hanem azt mondja, bízzál az Úrban teljes elmédből. Bízz az ő útjaiban, hogyha az ő akarata szerint cselekszel és élsz, akkor jó úton vagy, még ha mások bolondnak is tartanak érte, még hogyha esetleg meg is aláznak, hátratételt szenvedsz, akkor is. Isten útja szerint élsz és bölcsen cselekszel. Ehhez viszont, ehhez a lépéshez testvérek, bíznunk kell Isten akaratában, útjaiban, hogy valaki ezt a lépést megtegye. Ezért szólít fel minket az ige, bízzál az Úrban teljes elmédből. És ezt esetleg csak úgy lehet, ha az ember megtanulja azt, hogy hogyan ne támaszkodjon a saját elméjére, hanem csak is a megújult, ige alapján gondolkozó értelmére. Mert az ige nem azt mondja, hogy vedd a te gondolataidat is, meg az Úrét is, és aztán a kettő együtt majd valahogy működik, és boldogulsz. Itt az ige nem is-isről beszél, hogy Isten bölcsessége is, és a te bölcsességed is kell. Nem. Az ige azt mondja, hogy csak Istenben bízz, és a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Hangsúlyoznám, hogy itt nem teljes butaságról, értelmetlenségről van szó, nem vakhitről, mert Isten nagyon is logikusan érteti meg velünk az ő igéjét, hanem az igéhez való ragaszkodásról. Sokan úgy gondolják, hogy könnyű a keresztényeknek, megmondják nekik, mit, hogyan tegyenek, stb. Hát teljes felelősségmentesség, hát könnyű úgy élni, nem? Aki ezt mondja, nem próbálta még meg, testvérek. Isten akarata szerint élni. Sokkal nehezebb, mint a saját elképzeléseink szerint. Az a legkönnyebb, hogy azt teszem, amit akarok, és nem pedig Istenhez igazodom. Másodszor azt mondja az ige, minden te útjaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Azaz, elsősorban ne csak elméletben legyél bölcs, ne csak a jó válaszokat tudd, hanem életeddel, cselekedeteiddel éld meg. Döntéseidben, útválasztásaidban, tetteidben bizonyulj bölcsnek. Mert hangsúlyozza az ige, minden te útjaidban megismered őt. Akkor ő igazgatja te útjaidat. Itt úton haladásról van szó, testvérek, nem csak szemlélődésről és gondolkozásról. Másrészt pedig azt mondja az ige, hogy az igazán bölcs ember megéli a bölcsességet, nem csak meggondolja, és abban mutatkozik ez meg, hogy a döntéseiben meg fog jelenni Isten. Mások is meg fogják látni, hogy ennek az embernek az útjait Isten igazgatja. Még egyszer olvasom az igét, figyeljünk így rá. Minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ha Isten igazgatja a te utaidat, akkor minden döntésben fel fogod ismerni őt. Gondoljunk végig a múlt hetünket, testvérek, és a döntéseinket. Meglátjuk-e Istent benne? Felismerjük-e azt, hogy ő igazgatta a mi lépéseinket és útjainkat? Harmadszor, ne légy bölcs a te magad ítélete szerint. Testvérek, itt nem álszerénységre szólít fel az ige, hogy én nem vagyok bölcs, de legbelül azt gondolom magamról, hanem a valós helyzete mutat rá. Ne gondold azt, hogy bölcs vagy magadban Isten nélkül. Mert Isten nélkül egyikünk sem az. De még ha kaptál is Istentől bölcsességet, mint Salamon, vagy olyan nagy tudás adatot neked, mint Dániel prófétának, akkor sem magadtól van az, hanem ajándékként az Úrtól kaptad. Ezért alázattal a bölcs ember magát nem vallja bölcsnek, hanem Istenre mutat. Ő az, aki ad nekem értelmet, belátást. Az alázat az igazi bölcsember egyik ismertető jele, mert tisztában van azzal, hogy Istentől függ minden egyes döntésében. Lehet, hogy azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok jó döntést hoztunk, és Isten emberei ezért bölcsnek mondanak minket, de az igazi bölcsember belátja, hogy a következő lépésemnél is elbukhatok, ha elszakadok Istentől, és magam a bölcsességét dicsőítem, és nem őtőle függök. Mert gondoljunk Salamon esetére, testvérek. Mekkora bölcsesség adatott neki, mégis elesett, bálványoknak mutatott be áldozatot feleségei miatt. A bölcs ember mindig meglátja a valós helyzetet, hogy én magamtól nem vagyok bölcs, minden döntésemben az Úrra kell támaszkodjam, a folytatásban is. De egyszer azt mondja az ige, féld az Urat. Fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi a bölcsesség igazi célja, testvérek? Mire adta Isten azt? Az ő megismerésére, akaratának megértésére és az azt szerint való élésre. A bölcsességet azért adta az emberiségnek, ezek kiemelve a teremtmények közül őt, hogy valóban Istent megismerjük, vele boldogan éljünk és neki engedelmeskedjünk. Az a bölcsesség, amely távol visz minket Istentől, akármennyire is csábító, akármilyen mélynek és nagynak is tűnik, az a bölcsesség nem Istentől van, az puszta emberi bölcsesség. Márpedig nincsen annál nagyobb bolondság, mint az, hogyha valaki nem féli az Urat, és úgy éli le az életét. És végül pedig ötödször azt mondja az ige, hogy távozz el a gonosztól. Ez a legutóbbi gondolatnak a másik oldala. Azaz féld az Urat, legyél bölcs Isten ismeretében, és ennek gyakorlati oldala pedig az, hogyha Istenhez kerülsz közelebb, akkor az jelentse az, hogy távozz el a gonosztól. És ez nem pusztán a gonosz gondolatokra vonatkozik, hanem a tettekre, az életünkre. És részben arra, testvéreim, hogy a bölcs ember harcol a saját bűneivel szemben, és igyekszik nem engedni a kísértésnek, hanem Istenhez menekül, mint gyermek. Mindig örülök, hogy év elején egy református imahetet tartunk, mert az imádságot ismét előnk hozza, és hangsúlyozza annak fontosságát, ahogyan ez az ige is teszi. Távozz el a gonosztól, és féld az Urat. Tessék, ennek az egyik leggyakorlatilasabb része az, hogy az ember sokat könyörög és imádkozik. Mindig Istenhez menekül a kísértések idején, és kér tőle erőt ahhoz, hogy az Úr akarata szerint döntsön. A Dániel próféta nagyon bölcs ember volt, és ez abban is megmutatkozott, hogy naponként háromszor is szakított időt a könyörgésre, pedig egy birodalmat vezetett, testvérek. Valószínűleg elég elfoglalt ember volt. Végis napi háromszor imádkozott. A bölcs ember nem feledkezik meg az Istennek való hálaadásról, az ő dicsőítéséről, bűneinek megvallásáról, a bűnbánattételről, a másokért való könyörgésről, és még sorolhatnánk. A féld az Urat és távozz el a gonosztól, ennek a célnak az egyik nagy fegyvere, hogy ezt el is érjük, a könyörgés. Látjuk tehát, testvérek, hogy az ézsaiási figyelmeztetés, hogy jaj, azoknak, akik maguk bölcseknek látszanak saját szemükben, ez figyelmeztet minket, hogy bűnös elménk és szívünk bölcsnek látja magát sok esetben, de Isten nélkül nem létezik igazi bölcsesség. Azok számára, akik megkeményednek ebben a gondolkodásukban, Isten ítéletet hirdet Ezért mondja, hogy jaj azoknak, akik így élnek, akik hallják Isten figyelmeztetését, hogy ebben az állapotukban ne maradjanak meg, és mégsem tesznek semmit, nem könyörögnek Istenhez. Pedig Jézus Krisztus golgotai halála és feltámadása révén Isten új életet akar adni, és ezzel az új élettel megújított értelmet, nem emberi, hanem isteni bölcsességet is. Az ő ismeretén keresztül, az ő igéjén keresztül. Az új élet, amelyre elhívott minket, értelmünk megújulásával is jár, ahogyan arra a Róma 12.2 is felszólít minket, hogy ne igazodjatok többé ehhez a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulása szerint, hogy tudjátok, mi Isten akarata. Könyörögjünk, testvérek, és ne felejtsünk el ezért is könyörögni, hadd mondjam így, hogy Isten szabadítson meg minket attól, hogy így gondoljunk magunkra, mint akik magunkban bölcsek vagyunk, vonjon magához közelebb, hogy valóban őt egyre inkább megismerjük, és ő benne legyünk bölcsek, és kérjük szabadítását attól, hogy beképzeltek legyünk. Lelkiért pedig könyörögjünk, hogy gyarapítsa bennünk az ő megismerését, az ő ismeretét. Adja az Úr mindannyiunknak, hogy ezen az úton tudjunk járni, és ha már régóta járunk, akkor ne lankadjunk meg, hanem haladjunk tovább, és könyörögjünk tovább bölcsességért, amely Istentől való. Adja az Úr, hogy így legyen. Feleletül a 445. számú dicséret 5. versét énekeljük, amely így kezdődik, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki magad vagy a bölcsesség, hogy látva a mi szívünk állapotát, hogy emberi bölcsesség szerint élünk, és ezáltal kárhozat felé tartunk, és bűnöket követünk el, és becsapjuk magunkat, és nem keresünk gyógyírt erre az állapotra. Te nem lenéztél bennünket, hanem irgalomra indultál, könyörületre, olyannyira, hogy egészen eljöttél ide közénk, és meghaltál értünk, hogy megváltsál bennünket. Köszönjük neked az új élet lehetőségét, és köszönjük, hogy igéd mindent tartalmaz számunkra, amely az élethez szükséges, amely a valódi bölcsesség megszerzéséhez kell. Urunk, kérünk, bocsáss meg vakságunkat, amikor ezt nem látjuk meg, és magunkat többre becsüljük a Te élő igédnél. Bocsáss meg szívünk keménységét is, amikor halljuk a Te igédet, de nem vagyunk hajlandók azok ahhoz igazodni, hanem ellenem mondunk, vagy csak elengedjük a fülünk mellett. És köszönjük azt, hogy ezek ellenére is lelked által tanítasz, formálsz bennünket, megújítod értelmünket, tanítasz arra, hogy különbséget tudjunk tenni a te szerinted való jó és gonosz között. Urunk, hadd könyörögjünk, hogy életünk hadd folyik szentebben, és hadd tudjon valóban minden döntésünk, életutunk rád mutatni azáltal, hogy megmutatkozzék, hogy te vagy az, aki irányítod a mi lépéseinket. Nem azért szeretnénk, Urunk, bölcsek lenni, hogy ezt elmondhassuk magunkról, sem nem azért, hogy mások felnézzenek ránk, hanem azért, Urunk, hogy néked tetsző módon élhessünk, és életünket látva mások téged dicsőítsenek. Ezért is kérjük, Urunk, hogy add meg nekünk a bölcsességet, egyikünknek sincs annyi, hogy ez a kérés ne hangozzék el a mi ajkunkról, ezért kérünk, hogy az adott helyzetekben és amikben vagyunk, látod, hogy milyen kérdések, terhek vagy döntések foglalkoztatnak bennünket, kérjük, hogy mutasd meg akaratodat igéden keresztül, hogy azt szerint tudjunk dönteni, élni. Kérünk, Urunk, hogy gyülekezetként is hadd élhessünk így, hadd legyen a te igéd és a tőled való függés a középpontban, áld meg alkalmainkat, hogy te magad mutatkozzál meg azokban a beszélgetésekben, amelyek elhangzanak, és te legyél a középpontban a te igéd. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és annak vezetőiért. Add, Urunk, hogy benned bízzanak, és minden döntésüket akaratodhoz igazítsák. És kérünk, Urunk, ébredésért is, megújulásért. Add, Urunk, hogy eltévedett népünk hozzád térjen, és benned meglássa életének urát, megváltóját, szabadítóját. És könyörgünk, Urunk, hogy egyen-egyenként állj meg bennünket abban az állapotban, amiben vagyunk. Így könyörgünk gyászoló testvéreinkért, családokért, akik a héten álltak ravatal mellett, vagy a következő héten fognak. Te legyél az ő vigasztalójuk és egyedüli reménységük, mert te vagy a feltámadás és az élet. Könyörgünk beteg testvéreinkért, akik súlyos terheket hordoznak, különösen a beteg ágyon fekvőkért. Erősítsd őket, Urunk, lelked erejével terhük elhordozásában, kegyelmed és irgalmad nagysága szent pedig adj nekik gyógyulást. De könyörgünk, Urunk, minden más terhet viselő testvérért is. Urunk, kérünk, hadd lássuk meg azt az irgalmat, hogy te a tenyereden hordozol bennünket nap mint nap. Könyörgünk családjainkért, fiatalokért, idősekért egyaránt. Add, Urunk, hogy életünket hozzád igazítva tudjunk dicsőíteni. Köszönjük ígéretetet, mi szerint minden nap velünk maradsz a világ végezetéig. Kérünk, segíts, hogy ez a te jelenléted áldás legyen, és olyan munkát végezzen el bennünk, amely téged dicsőít. Kegyelmedben bízva kérünk, hallgass meg minket. Amen. A mi Urunk így is tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Az áldás kérése előtt a 677. számú éneket énekeljük el. Az első verse így kezdődik. Ó, hogy volt idő, mikor még éltem csak magamnak én. Kérjük Isten áldását. Őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévegésétől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.